18. fejezet. A vékony, barna boríték pottyant be a 27-es számú házlevélnyílásán, Macy biztosra vette, hogy csak a Bristol gimnáziumból jöhetett, és alig hanem újabb számlát tartalmaz Harry tandíjáról, valamint az iskolát fenntartó Bristoli Városi Jótékonysági Intézmény kedvelt szóhasználatával élve az egyéb költségekről. Hazafelé menet mindig betért a bankba, hogy elhelyezze az aznapi bevételt az üzleti számláján, a borra való rá eső részét pedig egy külön számlán, amely a Harry költségei névre hallgatott. Itt kellett összegyűlnie minden negyedév végén a gimnáziumi kiadásokat fedező összegnek. Macy föltépte a borítékot, és bár nem tudta elolvasni a levél minden szavát, az aláírást fölismerte, és fölötte a számokat is. 37 font, 10 shilling. Épp hogy ki tudja majd fizetni, de mióta Mr. Holcomb felolvasta neki Harry legújabb bizonyítványát, csak egyetérteni tudott a tanítóúrral, jó helyre megy a pénz. De azt tudnia kell, figyelmeztette a tanító, hogy ha a fia befejezi az iskolát, attól még nem lesz kevesebb a kiadása. Miért? Kérdezte Macy. Hiszen ennyi tanulás után biztosan könnyen talál majd munkát, és abból már fent tudja tartani magát. Mr. Holcomb szomorúan megcsóválta a fejét, mintha valamelyik tanítványa nem értett volna meg valamit, mert nem figyelt eléggé. Szívből remélem, hogy a Bristol után Oxfordban fog angol irodalmat hallgatni.
Az mennyi idő? Kérdezte Macy.
3 év, esetleg 4.
Annyi idő alatt rengeteg angol nyelvet és irodalmat hallgathat.
Annyit mindenképpen, hogy kapjon munkát. Macy elnevette magát.
A végén még tanító lesz, mint maga.
Ő nem olyan, mint én, ingatta a fejét Mr. Holcomb. Ha a tippelnem kellene, azt mondanám, hogy író lesz belőle.
Abból meg lehet élni?
Meg bizony, ha sikeres az ember. De ha mégsem, akkor igaza lehet, elképzelhető, hogy Harry is tanítóként végzi, mint én.
Annak örülnék, mondta Macy, aki nem értette a megjegyzésben rejlő öniróniát.
A táskájába tette a borítékot. Délután, ha bemegy a bankba, előbb meg kell majd bizonyosodnia afelől, hogy Harry számláján van legalább 37 font, 10 shilling, és csak azután írhat csekket a teljes összegről. Mert ha az ember hitelből él, azon csak a bank keres, mondta Patrick. Az iskola olykor adott ugyan 2-3 hét haladékot, de Patrick azt is elmagyarázta, hogy ők is szeretik, ha egyensúlyban van a mérlegük a negyedév végén, akárcsak a teázó. Macynek nem kellett sokat várnia a villamosra, és miután leült, ismét Patricken járt az esze. Senkinek, még az édes anyjának sem vallotta volna be a világért sem, hogy mennyire hiányzik neki a férfi. A villamost megelőző tűzoltó autó zökkentette ki a merengéséből. Egyik-másik utas kibámult az ablakon, hogy lássák, merre megy a szerkocsi. Miután eltűnt a szemük elől, Macy a teázó sorsán tűnődött. Mióta elzavarta Bob Burrows-t, a bankára arról számolt be, hogy az üzlet minden hónapban nyereséggel zár, és az év végére akár Miss Tilly 112 font 10 shillinges rekordját is megdöntheti. Akkor pedig elkezdheti visszafizetni az 500 fontos hitelt. Sőt, talán még marad is annyi, hogy új cipőt vegyen Harrynek. Macy a Victoria Street végén szállt le a villamosról. A Bedminster hídon áthaladva rápillantott a karórájára, a fia első ajándékára, és megint Harryre terelődtek a gondolatai. 7:32. Bőven van ideje, nyugodtan felkészülhet rá, hogy 8-kor kinyisson, és kiszolgálja az első vendéget. Mindig örömmel töltötte el, ha a kisebb sor várta az utcán, hogy megfordítsa a zárva táblát. Már majdnem a High Streetnél járt, amikor újabb tűzoltóautó robogott el mellette, és most már látta az égre törő fekete füstfelhőt is. De csak akkor kezdett szaporábban verni a szíve, amikor befordult a Broad Streetre. A Tilly teázó előtt ugyanis 3 tűzoltókocsi, meg egy rendőrautó állt félkörben. Macy futásnak eredt.
Nem, az nem lehet, hogy a teázó ég, kiáltotta,
és ekkor vette észre, hogy az alkalmazottai ott csoportosulnak az út túloldalán. Az egyik pincérnő sírt, Macy csak pár méterre járt a bejárati ajtó egykori helyétől, amikor egy rendőr útját állta.
De hát én vagyok a tulajdonos, tiltakozott Macy, és hitetlenkedve bámulta a város legnépszerűbb teázójának füstölgő, parázsló hamvait. Könnyezett és köhögve kínlódott a mindent elborító sűrű fekete füstben. Az egykor csillogó-villogó pult elszenesedett maradványait nézte, meg a padlót borító hamut. Pedig ott székek és makulátlanul tiszta, fehér abrosszal letakart asztalok álltak az este, amikor bezárt.
Nagyon sajnálom, asszonyom, mondta a rendőr, de a saját biztonsága érdekében meg kell kérnem, hogy csatlakozzon az alkalmazottaihoz a túloldalon.
Macy hátat fordított a teázónak, és vonakodva elindult a túloldali járda felé. Útközben meglátta a férfit, aki a tömeg szélén áldogált, majd amikor találkozott a tekintetük, sarkon fordult és elment. Blakemore detektív felügyelő kinyitotta a jegyzet füzetét, és a vele szemben ülő gyanúsítottra nézett.
Meg tudnám mondani, hol tartózkodott hajnali 3 órakor Mrs. Clifton?
Otthon voltam, és ágyban, felelte Macy.
Tudja ezt igazolni valaki?
Amennyiben ezt úgy érti, felügyelő úr, hogy volt-e velem valaki az ágyban, akkor a válaszom nem. Miért kérdi?
A rendőr följegyzett valamit, hogy nyerjen egy kis időt, aztán válaszolt.
Azt próbálom kideríteni, hogy ki volt még benne.
Miben? Kérdezte Macy.
A gyújtogatásban, felelte a felügyelő, és fürkész tekintettel méregette az asszonyt.
Tehát ki akarta volna fölgyújtani a Tilly teázót?
Kérdezte feldúltan Macy.
Abban reménykedtem, hogy ön segít megválaszolni ezt a kérdést. Próbálkozott Blakemore, majd szünetet tartott, hát ha Mrs. Clifton mond még valamit, amit később megbánhatna.
De Macy nem szólt egy szót sem. Blakemore detektív felügyelő nem tudta eldönteni, hogy Mrs. Clifton ennyire dörzsölt, vagy egyszerűen csak naív. De ismert valakit, aki bizonyára választ tud adni erre a kérdésre.
Mr. Frampton fölállt az íróasztala mögül, kezet fogott Macyvel, és egy székre mutatott.
Mély sajnálattal hallottam, hogy tűz ütött ki a Tilly teázóban, mondta. Hála a jó Istennek, hogy nem esett baja senkinek.
Macy az utóbbi időben nem sűrűn adott hálát az úrnak.
Szívből remélem, hogy teljes körű biztosítása van az épületre, és a benne lévő vagyontárgyakra,
tette hozzá a szállodaigazgató.
Ó, igen, az van. Mr. Caseynek köszönhetően biztosítva volt minden, de sajnos a társaság egy pennit sem hajlandó fizetni, amíg a rendőrség nem erősíti meg, hogy nem volt benne a kezem a dologban.
Nem akarom elhinni, hogy a rendőrség gyanúsítottként kezeli magát, mondta Frampton.
Az anyagi gondjaimat figyelembe véve ugyan kihibáztathatná őket.
Csak idő kérdése, hogy ők is rádöbbenjenek, mennyire nevetséges a feltételezés.
Márpedig nekem nincs időm, jelentette ki Macy. És éppen ezért jöttem el önhöz. Muszáj találnom valami munkát, és amikor utoljára ugyanitt találkoztunk, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy ha bármikor vissza akarok jönni a Royalba,
és komolyan is gondoltam, vágott közbe Mr. Frampton, de a régi állásába nem helyezhetem vissza, mert Susan remek munkát végez, és nemrég vettem föl 3 pincérnőt a Tilly teázóból, így a Pálma udvarban most nincs üresedés. Az egyetlen szabad hely, amit pillanatnyilag felajánlhatok, alig ha méltó...
Bármi érdekel, Mr. Frampton, vágott közbe Macy, és ezt értse szó szerint bármi a világon.
Néhány vendégünk jelezte, hogy örömmel vennék, ha haraphatnának valamit késő este is, miután a szálloda étterme már bezárt, mondta Mr. Frampton. És én fontolóra vettem, hogy bevezetem a korlátozott mennyiségű kávé és szendvics felszolgálást 10 órától reggel 6-ig, a reggelizőterem nyitásáig. Kezdetben csak heti 3 fontot tudok ajánlani, de természetesen az összes borra való magáé, és megértem, ha úgy érzi...
Vállalom.
Mikor tudna kezdeni?
Ma este.
Amikor a Stillhouse Lane 27 lábtörlőjére bepottyant a következő barna boríték, Macy fölbontatlanul a táskájába gyűrte, és arra gondolt, vajon mennyi idő múlva jön a második, majd esetleg a harmadik és végül a vaskos, fehér boríték, amely immár nem a gazdasági vezető, hanem az igazgató levelét tartalmazza. Abban a levélben az igazgató arra kérné Mrs. Cliftont, hogy a negyed év végén írassa ki a fiát az iskolából. Macy előre rettegett a pillanattól, amikor föl kell majd olvastatni a Harryvel ezt a levelet. A fiú szeptembertől 6 éves lett volna, és mindig izgatottan csillogott a szeme, ha arról beszélt, hogy fölmegy Oxfordba, hogy angol irodalmat hallgathasson Ellen Qualternél, az akkori idők egyik legkiválóbb tudósánál. Macy számára elviselhetetlen volt a gondolat, hogy egyszer majd közölnie kell a fiával, a terve nem lehetséges. A Royalban az első éjszakái igen csöndesek voltak, és egy hónap elteltével sem lendült fel az üzlet. Macy gyűlölte, hogy tétlenségre van károsztatva, márpedig a reggel 5-kor érkező takarítóknak sokszor semmi dolguk nem akadt a pálmaudvarban. A legforgalmasabb éjszakán sem volt 6-nál több vendég, ráadásul ezek egy részét is a szálloda bárjából penderítették ki éjfél tájt, és inkább Macynek akartak ajánlatot tenni, mintsem kávét meg sonkás szendvicset rendelni. A vendégek többsége utazó üzletember volt, aki csak egy éjszakára szállt meg a hotelban, így állandó vendégkör kiépítésére nem igen mutatkozott esély. Na meg arra sem, hogy a borra való fedezze a retiküljében lapuló, felbontatlan barna borítékban követelt összeget. Macy egy dologgal tisztában volt ahhoz, hogy Harry a Bristol gimnázium tanulója maradjon, és egy mágszemnyi esélye legyen Oxfordba menni, csak egy valakihez fordulhat segítségért. És ennek az embernek akár könyörögni is fog, ha kell.